Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez a Töri Fakt. A Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire. Kezdünk! Sziasztok!
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 Ez itt a Töri Fakt 13. adása, amiben folytatjuk a vegyesházi királyok soránt, és luxemburgi Zsigmondról, illetve Hunyadi Jánosról fogunk most beszélni. Ebben az epizódban szó lesz a török ellenes harcok előzményeiről, az oszmánok terjeszkedéséről és a hadseregük jellemzőiről, a török ellenes harcok kirobbanásáról, illetve hogy hogyan védekeztek ez ellen a magyarok. Szó lesz luxemburgi Zsigmondról és Hunyadi Jánosról, illetve a Nándorfehérvári diadalról. Úgyhogy akkor kezdjük az előzményekkel. Mi jellemezte az oszmánok terjeszkedését?
Valóban ahhoz, hogy elsőnek megértsük azt, hogy a magyarok hogyan védekeztek egy adott nép ellen, érdemes megvizsgálni azt az adott népet, hiszen akkor fogjuk megérteni a védekezés valódi okát és konkrét pontjait. Ugye itt elsőben, hogy az oszmánokról van szó, akik az 1390-es években kezdték el fenyegetni a Magyar Királyság déli határait. De kik azok az oszmánok, hogyan terjeszkednek itt első körben Kis-Ázsiában, majd a Balkánon, illetve mi is jellemzi itt az osztrák haderőt? A török népek nyugatra húzódása Közép-Ázsiából akkor a középkor végén kezdődik meg. Ennek során az iszlám hitet is felveszik. Ez egy nagyon fontos tényező, hogy az oszmánok is ugye muzulmán vallásúak. A 14. század elején a kis-ázsiai török törzseket oszmán fogja egyesíteni, és vezetésével egy új török állam fog megszületni. Na már most innentől kezdve nem csak a birodalmat, hanem ezt a török törzset is oszmánnak fogjuk nevezni. Ez egy katonállam volt, mi is egy katonállam célja, a katonállam lényege a hódítás, zsákmányszerzés, területszerzés, és minden, tehát az államszervezetet, a gazdaságot ennek rendelik alá. A létrejövő katona állam rázódult gyakorlatilag a bizánci birodalom területére, a török csapatok rövidesen meg is kezdik az előre nyomulást Európa irányába, amikor is 1354-ben átkelnek Gallipoli félszigetre. Makedónia, majd Bulgária, ezt követően pedig Szerbia is elesik, és az oszmánok fennhatósága alá kerül. A középkori szerb állam az 1389-es Rigómezei csatában fog döntő vereséget szenvedni. Fun fact számotokra egyébként, hogy az első világháborúban Ferenc Ferdinánd pontosan a Rigómezei csata évfordulójára érkezik Szarajevóba, és pont ekkor éri majd egy szerb nacionalista merénylete ott a trónörököst. De visszatérve itt a középkori helyzethez, ugye a következő évben, ez 1390-ben az erdélyi, illetve délvidéki területek irányába is az oszmánok megkezdik a támadást, tehát fenyegetik a Magyar Királyság területét. A 15. század elején az oszmán törökök támadása megtört, mivel ugye a Kis-Ázsiát ekkor egy tatár támadás éri. Timur Leng tatár vezér vereséget mér 1402-ben a törökökre Ankara mellett. Ez némileg visszaveti az oszmán térhódítást a Balkánon, amit a Magyar Királyság sajnálatos módon nem fog megfelelően kihasználni. A kedvező alkalmat a keresztény világ elhalasztja, ugyanakkor a védekezést ezzel párhuzamosan megkezdi. Második Mohamed hadai 1453-ban döntő sikereket fognak elérni, példaértékű történelmi hódításról beszélünk 1453-ban, amikor is Konstantinápolyt fogja megszerezni magának az oszmán birodalom. Hónapra-napra ugyanakkor, amikor a Nándorfehérvári csatát fogják kezdeményezni. Így ez az időpont a törököknek elég kedves. Legalábbis a magyar győzelemig Nándorfehérvár alatt. Konstantinápoly elfoglalását követően az oszmán birodalom új fővárosává emeli II. Mohamed szultán Konstantinápolyt, ugye Isztambul néven fog innentől kezdve működni.
És itt az ő megerősödésüket egyértelműen az váltotta ki, hogy a keresztes hadjáratoknak vége szakadt, és ott a közel-keleten meggyengült ez a, hát mondjuk azt, hogy a keresztény Európa bástyái?
Így van, tehát a nagyon jó, így van, tehát a keresztes hadjáratok, hát nem is megszűnése, mert azért nem szűnnek meg, mert Zsigmond is indít majd egyet a pápa igényére, de valóban visszaszorulnak. Illetve az arab térhódítása közel-keleten azért annyira jelentősen végbe ment, hogy ott a muzulmán hit terjesztés és az ezzel összekapcsolandó erőszakos terjesztés politikája és ideológiája megerősíti az ott lévő kisebb törzseket is. Illetve ez az erős központosítás abszolút, mint katonállam kezdik megszervezni magukat. Tehát ők teljesen a hódítással és a területszerzésre állnak be. Mindent annak rendelnek alá. Az adórendszert, az államszervezet felépítését, még a területi közigazgatási elosztásukat is. Miután röviden azért felvázoltuk az oszmánok eredetét és térhódítását, érdemes itt a hadsereg felépítéséről és jellemzőiről is beszélni, annak érdekében, hogy egy teljes képet kapjunk az oszmán törökökről. A birodalmat ugye a szultán mint despotikus hatalomként irányítja, tehát ő maga despotaként áll az oszmán birodalom élén, azaz minden hivatalt ő irányít, mindennek ő a feje, a kulturális, vallási, politikai és gazdasági életnek is hadsereg főparancsnoka is természetesen. Minden elfoglalt terület az ő kezében, tehát a szultán kezében összpontosul, ezek egy részét megtartotta saját kézben, ezek úgynevezett házbirtokok lesznek, viszont a földjeinek egy nagyobbik részét szolgálati birtokként adományozza a lovas katonáinak, a szpáhiknak, mint egyfajta fizetség katonai szolgáltatásaikért cserébe, ezeket szpáhi birtokoknak nevezzük, tehát ez a fő két birtok típus van az oszmán birodalmon belül. Félértés ne essék, ezek a szpáhi birtokok is bármikor visszavehetőek voltak. Illetve örökíteni sem lehetett ezeket a területeket, tehát ezért a despotikus hatalom igencsak érvényesült a birtokadományozás területén belül is. Ugye a hadsereg két nagyobb részből állt, az előbb említett szpáhikból, lovas elit alakulatként vannak jelen egyébként az oszmán birodalomba, illetve a nagyobb rész kitevő janicsárokból, akik ugye egy állandó zsoldos hadseregként vannak jelen, gyalogos katonákként, körülbelül 10-12 ezer fős zsoldos hadseregről beszélünk a 14. században az oszmán birodalommal kapcsolatban. A janicsárok kaszárnyákban, tehát katonai táborokban nevelkedett, főleg keresztény-balkáni gyerekek, erabol gyerekek voltak. Itt nyugodtan fel lehet idézni az egri csillagokat. Az elején ugye hasonlót látunk, hogy ott történik egy elrablás.
És akkor ők egy gyerekekként gyakorlatilag teljesen úgy átnevelték, hogy nem kötődtek már a hazájukhoz semmilyen módon.
Így van, tehát ugye ez egy nagyon kemény katonai nevelés, tehát ugye ebbe is a katonállam nagyon látszik, tehát ha úgy mondjuk, hogy az oktatásukban is egyértelműen a katonaság a legfontosabb. Tehát hasonlóan éles párhuzam nagyon, de hasonló, mint egy spártai nevelés. Tehát ott is egy nagyon célirányos nevelésről beszélhetünk, hasonló a cél egyébként. Tehát ugye a katonállam biztosítása a legfontosabb. Az erősen központosított államot ugye hatékony közigazgatás tartotta össze, hiszen ettől függően, hogy katonállamot azért megfelelően kell szervezni, nem elég hozzá csak egy despotikus szultáni hatalom. Nyilván az egy bástya, de ezt egy erős, alaposan megtervezett közigazgatással kell jól megalapozni. A területeket nagyobb tartományokra, vilajetekre osztották, amelyekhez néhány kisebb közigazgatási egységet, szandzságokat soroltak. A vilajetek élén álltak ugye a bégek, illetve a szandzságok élén álltak a beglerbégek, pasáknak is szokták a vilajetek élén álló bégeket nevezni. Például majd, amikor az ország három része szakad, a hódoltság területét a Magyar Királyságon belül, az egykori Magyar Királyságon belül a budai pasa irányítja. Ezek közvetlenül a szultán alá tartoztak, neki adtak jelentést, és megtestesítették a vilajetben a szultánnak a hatalmát. Az oszmánok ütőképességéhez az is hozzátartozik, hogy a kora újkor hadsereg reformja hozzájuk kapcsolódik. A kora újkori hadsereg reform döntően ugye a tűzfegyverek elterjedését jelentették Európában, illetve ugye itt a közel-keleten és a keleti területeken. A tűzfegyverek alkalmazását nagyjából az oszmánok a 14. század második felében ismerik úgy meg, hogy már általánosságban használják ezeket a tűzfegyvereket. Ugye Európa eredetű ágyukat alkalmaznak például az oszmán hadseregben, kézilő fegyverek nagyjából második Mehmed uralkodása alatt fognak elterjedni jelentősebb számban. Itt több problémába is ütköznek egyébként az oszmánok, tehát azért ne higgyük azt, hogy egyik napról a másikra ment volna ez a hadseregreform. Rengeteg janicsának vagy spáhinak azért nem jutott eleinte kézi tűzfegyver. Illetve azért az ütőképességük is az elején megkérdőjelezhető volt. A Mohácsi csatánál már azt látjuk, hogy kifejezetten fejlett tüzérséggel rendelkezik az oszmán birodalom. A nándorfehérvári diadalnál a magyarság győzelméhez azért az is hozzátartozik, hogy akkor még nem volt annyira kifejlett. Tehát akkor kezdték ezt nagyobb számban megismerni.
És én a történelem tanulmányimból úgy emlékszem, hogy ők egy csomószor úgy támadtak, hogy ilyen nyári időszakban jöttek, és aztán ősszel visszahúzódtak?
Így van, tehát hogy ez nagyon jó, tehát egy ilyen hullámzás, én így szoktam tanítani, ilyen hullámzás megfigyeltünk egyébként az agresszív török külpolitikában, hogy mindig van ez a kis biztonsági játék, hódítanak, és visszahúzódnak a már meghódított területekre, és hűbérbirtokként szervezik meg. Tehát ezt majd látjuk például a három része szakadás követően Erdéllyel kapcsolatban. Tehát nem hódítják meg, nem szállják meg Erdélyt, több oknál fogva sem, hanem csak hűbérbirtokként tartják meg. Tehát ez egy abszolút egy tipikus oszmán taktika.
És mindeközben a magyarok hogyan szervezték meg a védelmet?
Na már most itt a magyarok kapcsán azért érdemes kicsit így áttekinteni a belpolitikai helyzetet is, hogy azért tudjuk térben, időben most itt hol is vagyunk pontosan. Ugye első Károlynál hagytuk abba, azért itt van egy nagyobb ugrás. Ugye első Károlyt ugye hivatalosan fia, első nagy Lajos követi a trónon. Ugye első nagy Lajos 1382-ben hal meg, és 1382-től trónharcok fognak kibontakozni, leányági trónkövetelők fognak itt sorban megjelenni a magyar királyi trónért, és ebből győztesként egy hosszabb trónutódlási harcot követően Mária, tehát első nagy Lajos egyik lányának a férje, a luxemburgi családból származó luxemburgi Zsigmond fogja megszerezni. Luxemburgi Zsigmond talán az egyik legjelentősebb külpolitikai kapcsolatokkal bíró magyar királyunk a történelemben. Belpolitikájáról itt most nem lesz szó, a külpolitikájára fogunk koncentrálni, azon is belül főleg a török ellenes külpolitikáját fogjuk megvizsgálni. Luxemburgi Zsigmondnak tudni kell az uralkodási idejét az érettségén, ez 1387-től 1437-ig tart, tehát látjuk, hogy egy 5 éves trónharc sorozat fenyegette a magyar királyságnak a stabilitását az Anzsuk korát követően. Luxemburgi Zsigmond figyelmét hosszú uralkodásra több minden lekötötte, főleg a német-római birom belső problémái, például ugye a konstanci zsinat, vagy a huszita háborúkba is bekapcsolódik Luxemburgi Zsigmond, a Husz Jánosnak a megítélésében is azért van köze Luxemburgi Zsigmondnak, ez szintén emelten tétel, így javaslom, hogy majd, amikor az emeltesek tanulják itt a huszita háborúkat, illetve a konstanci zsinatot, akkor kössék össze Luxemburgi Zsigmonddal itt a szálakat, mert érdemes. Ugye személyes ambíciók is azért jelen voltak Zsigmond külpolitikájában a tudatos török ellenes védekezés mellett. Ugye dinasztikus okok és hatalom megszerzés állt a személyes ambíciók hátterében. 1410-től német király, 1420-tól cseh királya is koronáztatja magát, majd 1433-ban a német-római császári címet is megkaparintja egyébként Luxemburgi Zsigmond, viszont ő magát mindig is magyar szelleműnek vallja, ide is fog temetkezni egyébként. És akkor most koncentráljunk valóban itt a tételünkre, itt a török ellenes külpolitikára, valamint a törökök okozta problémákra. A törökök az 1390-es években jelentkeztek az ország déli határai mentén. Fontos, hogy ekkor még nem kifejezett területszerzők támadó jellegű politikát folytatnak az oszmánok, hanem ilyen rabló, fosztogató, portyázó hadműveleteket, de veszélyeztetik nyilván a belső rendet. És ugye az ország közvéleménye is azt várja el Luxemburgi Zsigmondtól, ami egy bevett lépés, hogy katonai támadással vessen véget a betolakodó idegen népek támadásainak. Zsigmond először szintén korabeli iránynak megfelelően nyugati segítséget kért. Nyugati segítséget kért, és kapott is, francia keresztes lovagoktól, illetve a pápa közreműködésére is számíthatott, hiszen ugye az oszmánok ugye nem csak területileg fenyegetik Európát, hanem vallásukat tekintve is veszélyt jelentenek a keresztény Európára nézve. Itt meg is indul egy támadás, francia-magyar keresztes lovagok fognak útra indulni le a Balkánra, hogy vereséget mérjenek az oszmánokra, viszont a francia lovagok fegyelmezetlensége miatt vereséget szenvednek Nikápolynál 1396-ban, a franciák nem várták meg a magyar segédcsapatokat, így belerohannak az oszmán tüzérségbe. Hát spoilerként ez nem fog működni, tehát ugye ez elég véres vereség. Maga Luxemburg is így mond, és éppen, hogy így ki tudott is lisszanni a nikápolyi csatából.
És egyébként ezek nagy hadseregek voltak? Tehát a segítség, amit kaptunk, vagy ami nyugatról érkezett, az egy komoly segítségnek mondható?
Igen, ez egy komoly segítség volt egyébként, tehát nem úgy, mint a tatároknál, hogy egy ilyen elhanyagolható külpolitikai segítség. Itt azért ugye a pápa is nyilván a keresztény Európa bástyáját látja a Magyar Királyságban, tehát nekünk nagyon fontos szerepünk van az oszmán feltartóztatásban.
És ezt akkor érzékelik nyugaton?
Igen, tehát ugye az oszmánok, fontos átlátni, azért is kezdtük így a podcastet, hogy ők nagyon gyorsan, nagyon nagy területeket hódítanak meg. Aha. Tehát ugye ez felkelti a keresztény Európa véscsengőjét, meg figyelmét, hogy hát ezekkel foglalkozni kell, mert itt probléma lesz. Tehát az, hogy valaki Bizánc falait be tudta venni, azért ez egy nagy dolognak számított ekkor, meg hát visszatekintve most is. Tehát ezzel azért érdemes volt foglalkozni. És bíztak is egyébként a Magyar Királyságban, ami egyrészt a Mohácsi csatának a vesztét is okozza, nyilván rengeteg más tényező mellett, hogy bíztak a Magyar Királyság stabilitásában. Tehát azt látják, hogy a Magyar Királyság egy közép-európai vezető nagyhatalom. Tehát neki meg kell tudni állítani az oszmán előrenyomulást.
Tehát akkor 1396-ban vereséget szenvedett Zsigmond. És mi történt ezután?
Így van, tehát ugye egy katonai vereségről számolhatunk be, viszont ez a vereség nem jelentette azt, hogy a problémával nem kell foglalkozni, így Zsigmond a másik utat választotta, reformokkal próbálta megvédeni a Magyar Királyságot, ami már sokkal sikeresebb volt. A nikápolyi csatát követően Temesváron országgyűlést hív össze luxemburgi Zsigmond, ahol több fontos, kifejezetten török ellenes intézkedés fog hozni, pontosabban a török támadások elleni intézkedéseket fogja meghozni Zsigmond. Ilyen volt a Telek katonaság intézményének felállítása, ami azt jelentett, hogy 20 jobbágyonként egy fegyveres katonát kellett kiállítaniuk a földes uraknak. Ez egy nem működő rendszer volt, ennek több oka is volt, nyilván egy katona kiállítása azért nem úgy működött, hogy akkor odaadtunk neki fegyvereket, meg páncélzatot, és akkor tessék menni a csatába. Ennek nem volt valódi haszna ilyen szempontból, illetve azért a földes urak sem nagy szívvel fegyverezték fel a jobbágyaikat érthető okoknál fogva. A második intézkedés már egy fokkal jobbnak bizonyult, ütköző államok kialakítását kezdeményezte Zsigmond. Ezek főleg a balkáni országok megmaradt területeiből, tehát Szerbia, Bosznia például, ezek azért nevükből kiindulva azért voltak jelen a Magyar Királyságban, hogy felfogják az oszmán támadást, kicsit lelassítják, amíg itt a magyarok fel tudnak készülni saját országukban az oszmán haderő fogadására. A harmadik legjelentősebb intézkedés, ami egy fél évszázadra gyakorlatilag védi a Magyar Királyságot az oszmán előrenyomulástól, az a déli végvár vonal kialakítása. Ezt a végvárvonat nagyon ajánlom, hogy nézzétek meg térképen, akkor fogjátok igazán megérteni ennek a hasznát és jelentőségét. Ez egy várrendszer volt a déli határok mentén, jelentős várakkal, mint például Lipa, Nándorfehérvár. Ezek a várak összekötetésben voltak egymással, mint az ügyintézés tekintetében, mint pedig katonailag folyamatos összekapcsolás volt jelen a várak között. Központja a Dunát védő Nándorfehérvár, ez is földrajzilag nem véletlen, hiszen a Dunai út védelme volt a legfontosabb a déli végvárrendszerben, hogy ott ne tudjanak fölhajózni Budára a törökök. Tehát Nándorfehérvár kulcsfontosságú szereplője, és egyben ugye ezért is központja a déli végvárrendszernek. Itt egy várépítési hullámról beszélhetünk, tehát ezeket a várakat vagy fel kellett újítani főleg, vagy újakat is felhúzni. Gondoskodni kellett a déli végvári vitézek ellátásáról és kiképzéséről. A déli végvárrendszer sikerességét, mint ugye előbb is mondtam, ugye az is jelzi, hogy gyakorlatilag hát még egy nagyobb 100 évig stabilan tudta tartani a magyar királyság védelmét. Hunyadi majd ehhez azért hozzáépít még egy sort, tehát egy ilyen kettős végvárrendszert fog létrehozni majd a déli határok mentén, de maga Zsigmond ötlete volt ez a déli végvárrendszer kialakítása.
Zsigmondról akkor most ennyit, és térjünk rá Hunyadi Jánosra.
Hunyadi János ebben a tételben egy kicsit összetettebb szereplő, mint mondjuk luxemburgi Zsigmond. Én itt Hunyadi Jánosnál mindenféleképpen javaslom, bár az érettségi táblázatban kicsit olyan félértetően van megfogalmazva, ezért is javaslom nektek azt, hogy itt azért tanuljatok meg olyan fontos dolgokat is, hogy ki volt az a Jagellú László, mi az a kormányzói tisztség, már csak azért is, mert a magyar történelemben még két esetben beszélünk kormányzói tisztség kinevezéséről, vagy odaadományozásáról. Tehát itt Hunyadi azért egy sokkal összetettebb karakter, mint hogy csak a török ellenes politikáját vizsgáljuk meg. Illetve azért itt szintén felhívnám a figyelmet, hogy Hunyadi Mátyás török ellenes politikájáról most nem lesz szó. Mielőtt még belemennénk Hunyadi János török ellenes politikába, az érdemes felvázolni, hogy Hunyadi hogy is kerül itt az ország vezetésébe, majd pedig kormányzóként az ország élére. Zsigmond halála után veje, Habsburg Albert kezdi meg az uralkodását a magyar királyság területén, tehát a Habsburgokkal ekkor van ilyen jellegű kapcsolata a magyar királyságnak. 1437-39-ig uralkodik Habsburg Albert, azonban majd egy vérhas járványban életét veszti. Habsburg Albert halálát követően természetesen a bevett példa fog következni, trónharcok fognak beköszönteni a magyar trónért. Azonban ekkor már nem csak személyek harcolnak egymással, hanem bárói csoportok, akik Zsigmond óta, tehát már a Zsigmond előtti trónharcok során is ezt látjuk, hogy ligákba tömörülnek érdekeik jelentősebb és nagyobb érvényesítése érdekében. Itt a Garai-Cílai Liga támogatottja 5. utószülött László, aki ekkor még gyermek, míg a rendek jelentős része a lengyel származású Jagellú László támogatja. De már most ugye 5. utószülött László Habsburg Albert gyermeke, akinek viszont kora miatt még nem éred be az uralkodása, természetesen a Garai-Cílei Liga pályázik 5. utószülött László helyére az ország irányítása kapcsán, ameddig őt nem tudják nagykorúsítani. Ulászló végül 1434-ben lép a lengyel trónra, apja az a litván nagyfejedelem volt, aki ugye feleségül vette Nagy Lajos lányát, Hedviget, tehát kapcsolata van az Anzsukkal. Első Ulászlót elsősorban két ország nagy, Hunyadi János, aki akkor még Szörényi bán, illetve Újlaki Miklós, aki akkor Macsói bán támogatja. Tehát én ezt, amikor a végzősémnek szoktam tanítani, akkor én ezt ilyen barátok köztként szoktam elemegetni, mert itt rengeteg cselszövés, konfliktus, kit támogatok, kit nem támogatok eset van. A lényeg, hogy azt lássuk, hogy Habsburg Albert halála után 5. utószülött László és Jagellú László vetélkedik, illetve a mögöttük álló bárói ligák, illetve rendek vetélkednek egymással a hatalomért. Ez veszélyezteti egyébként a magyar királyság stabilitását, hiszen akkor azért ott van a déli végvárrendszer, de külpolitikai problémaként azért még jelen van a török, tehát veszélyes játék belpolitikai destabilizációt okozni az országban ilyen vészszeres időkben. És akkor térjünk rá, hogy ki is az a Hunyadi János, illetve akkor ebből a konfliktusból ki is lesz Habsburg Albert után magyar király. Hunyadi János még Habsburg Albert uralkodása alatt kapott országos méltóságot, és fegyveres támogatása segítségével első Ulászló meg is szerzi a trónt, tehát Habsburg Albert után a sorban első Jagellú Ulászló, vagy rövidebben első Ulászló kezdi meg az uralkodását. 5. Lászlót édesanyja és híve a Szent Koronával együtt Bécs be menekíti 3. Frigyes udvarába. Ez nagyon fontos, hogy a koronával együtt, ugyanis Hunyadinak ez egy fontos momentuma lesz, hogy majd visszaszerzi 3. Frigyestre a Szent Koronát. Ugye Habsburg 3. Frigyes a következő időszakban a gyermekkorú király gyámjaként lép föl. Térjünk vissza a magyar királyságra. Ugye a magyar királyság élén ekkor első László, jobb keze Hunyadi János. Hunyadi János politikai és katonai pályafutása első Ulászló uralkodása idején meredeken ível felfelé, és virágzik ki. A király a kitűnő hadvezérének köszönheti egyébként többek között a török ellenes harcok döntő többségét. Gyakorlatilag a török ellenes harcok során kapja a török verő elnevezést Hunyadi, aki a Tiszától keretre eső országrész irányítását kapja meg. Erdélyi Vajda lesz Temesi Ispán, illetve a Nándorfehérvári vár főkapitánya. Tehát gyakorlatilag mondom, az összes jelentős világi méltóságot már Ulászló idején Hunyadi János birtokolja, és egyben az ország leggazdagabb személye és családja a Hunyadi család. Hunyadi ismerte és alkalmazta ugye akkor hadművészeti újításait, Itáliában tanul egyébként kartforgatást, gyalogság és páncélos lovasság együttes alkalmazását, például a huszita harcokból a védekezésnél használt szekérvárakat és tűzfegyvereket is alkalmazza, tehát egyszer alkalmazza a huszita harcmodort a nyugaton megismert itáliai harcmodorra. Ez azért nagyon magasfokú hadászat és katonai ismereteket tulajdonított Hunyadinak.
Ez a szekérvár, ez mit akar?
Hát a szekérvárat úgy kell elképzelni, hogy ahogy egyébként a neve is mondja, hogy ilyen harci szekerekből épített, hát ilyen nem igazán olyan magas, mint egy ostromtorony, de egy ilyen kisebb ostromtoronyként kell elképzelni, mert mindig körbevették a tábort, tehát mindig ilyen szekérvártábort csináltak, amiről így szépen körbevették magukat, kvázi mint egy védekezésként.
De ez nem mindig vált be, ha jól emlékszem, a Muhi csatánál pont.
Pontosan, ott azért elég hamar szétverik, illetve beszorítják a szekérvárba a magyarokat. Tehát ehhez azért kell egy tudatos hadászati szervezés.
Meg a sajó az pont ott mellette
így volt. Így van, az úgy igen. De itt a sajó is egy beszorító erő volt, meg a szekérvár is. És miután akkor megnéztük, hogy ki is került trónra, illetve Hunyadi, az ki csoda is volt, nézzük meg a török ellenes harcait, és hogy miért is kapta ezt a törökverő elnevezést. A katonai sikereit az Erdélybe betörő török csapatok felett aratta, majd ellentámadásba lendül, és győztes csatákat vív Havasalföldön 1442-ben. A felé lett ekkora remény Hunyadi megjelenésével a törökök kiűzésére a Balkánról. Tehát ez azért egy nagyon jelentős cél volt ekkor a nyugati keresztény világnak. A pápa is támogatja Hunyadit egy török ellenes hadjárat megkezdésére, sőt keresztes hadjáratot is becsatol Hunyadi mellé. 1443-44-ben történik meg ez az úgynevezett hosszú, vagy ismertem nevén téli hadjárat. Tehát ez az első nagyon fontos hadjárat, amit tudnotok kell a török ellenes harcok kapcsán, ha Hunyadi Jánosról van szó. Hunyadi a hosszú hadjárat során seregeivel mélyen benyomul Szerbiába, és a bolgár területek felé, Drinápoly felé veszi az irányt, előre törve többször szétszórja a török csapatokat, megbontja az oszmán hadegységet. Illetve az oszmánok is félnek egyébként Hunyaditól, tehát a török verő elnevezés, ez egy komoly félelmet kelt az oszmánokban, ezt a Nándorfehérvári csatánál is tudjuk, hogy amikor Hunyadi megjelent és megtudták, hogy a várban van, akkor ezért kicsit így visszább vették a támadásból, tehát Hunyadinak azért volt egy ilyen kisugárzása meg híre már a török táborokban. A téli időjárás azonban visszafordítja a magyar csapatokat, de a hadjárat után a törökök békét kérnek, hát ebben azért közrejátszik az előbb említett félelem is valamilyen szinten. A magyarok aláírják ezt a békét, ez egy nagyon fontos lesz a következőkben. A béketárgyalások dacára ugyanis a keresztény világ újabb támadásra bíztatta első Ulászlót és Hunyadit, tehát a magyarok szegik meg egyébként a törökökkel kötött békét. 1444 őszén a királyi sereg Hunyadi vezetésével megint betört az oszmán birodalomba a Balkánon, de a létszámát tekintve fele akkor a magyar hadsereg súlyos vereséget szenved a Várnai csatában. A Várnai csatában elszenvedett vereség többek között azért volt traumatikus, mert első Ulászló is életét veszi a csatában önön hibája miatt. Hunyadi többször figyelmezteti Ulászlót, hogy higgadtsággal kell kezelni az oszmánokat, mert bármelyik percben meglepetéssel tudnak szolgálni. Ulászló ezt nem vette komolyan, és ő maga rohan bele személyes testőrségével csupán az oszmánok szintén szekérvárába. Elég hamar szuronyra kerül első Ulászló, és ott is hal meg a csatában. Hunyadi azért el tud menekülni a csatából, viszont szintén kisebb-nagyobb nehézségek ellenére.
És itt amúgy mi volt az elképzelés? Tehát Várna az a mai Bulgária területén van, igen, ha jól emlékszem. Igen. Tehát az, hogy ilyen szinten benyomulunk úgymond ellenséges területre, ezzel gyakorlatilag vissza akartuk őket szorítani a Boszporuszig? Vagy
nem? Hát, ha nem is a Boszporuszig, de hát minimum Kis-Ázsiáig talán.
Akkor itt térjünk vissza a Hunyadi Jánosra, aki első Ulászló halála után ő lett az ország irányítója.
Így van. Mielőtt még ezt kicsit elmélyednénk már megint itt Hunyadiban, érdemes visszamutálni megint, hogy tényleg alaposan meglegyen. Tehát luxemburgi Zsigmondot követően Habsburg, Albert, majd Ulászló, és akkor most érünk el arra a pontra, hogy ötödik László még gyerek. És ebben a helyzetben kormányzót választ az országgyűlés ötödik László nagykorúsításáig. A kormányzói tisztség egy nagyon érdekes tisztség, nem egyezik nyilván a királya, nincs akkora hatalma, mint a királynak, tehát nem adhat kegyelmet, nem adományozhat földet, de a kormányzó irányítja az országot, amennyiben az uralkodó nem megfelelő az uralkodásra, vagy valamilyen külső körülmény miatt nem tud uralkodni. Szóval a magyar történelemben még kétszer fogjuk megtapasztalni, Kossuth Lajosnál, illetve ugye Horthy Miklósnál majd a 20. században. Viszont most vissza a 15. századra. Ugye Hunyadi János kormányzói tisztséget kap 1446-tól egészen haláláig, 1452-ig fogja betölteni. Ugyanis 52-től már ugye nagykorúsítják 5. Lászlót.
És ilyenkor a harmadik Frigyese közben mit csinál?
A harmadik Frigyese akkor nem szól bele még a magyar királyság helyzetébe ügyámként, hát, ha nem is fogva, de azért ott tartja őket, valamint ötödik Lászlót és az anyját Bécsben. A Szent Koronával együtt. De vannak tervei a magyar királyság, nyilván azért tartja ott a Szent Koronát is.
És ezt miért nem használja ki a helyzetet, úgy mondom, eddig kiskorú még ötödik Károly?
Azért, mert amit mondtam a trónharcokban is, hogy itt bárói ligák is vetélkednek. Tehát itt a Hunyadi Liga, tehát a Hunyadi János mögött álló bárói csoport olyan mértékű erőt képvisel a magyar királyság történetén, hát Hunyadi olyan népszerű a magyar királyság területén, hogy ezt harmadik Frigyes akkor nem meri meglépni. És ekkor minden a török veszély körül összpontosul, amíg még ennyire aktív a török. Tehát itt Hunyadinál kifejezetten nagyon mozgolódnak az oszmánok. Mátyásnál már próbálkozik Frigyes, de akkor azt látjuk, hogy az oszmánok is egy ilyen csitulósabb időszakban vannak lent a Balkánon. Tehát ez a két tényező miatt nem tesz próbát.
És akkor beszéljünk most a Nándorfehérvári diadalról.
Így van. A király nagykorosítását követően 1453-ban ismét ugye a Garai Cilei Liga került erőfölénybe, akik ugye már vetélkedtek a Hunyadi Ligával, vagy a Hunyadi családdal, ugyanakkor a Hunyadi család pozíciója nem ingott meg azért az országban, miután a török 1453-ban elfoglalja Bizáncot, és ugye Isztambul névén újra szervezi, nagyszabású hadjáratot indított Magyarország ellen. Második Mohamed, miután a keleti hadjárataiban abszolút sikereket ért el, úgy gondolta, hogy nyugat felé fordul, és támadást indít a magyar királyság ellen. A szultáni haderő 1456-ban mintegy 100 000 fővel Nándorfehérvár ellen vonult, szépen kezdett fölvonulni nyáron, Konstantinápolyból kiindulva. A várat Magyarország kulcsának tekintették, hogy azt már korábban is mondtam, a Dunai út ellenőrzése miatt. A várat ekkor néhány ezer fős erővel Szilágyi Mihály, tehát Hunyadi sógora, ugye Szilágyi Erzsébet testvére védi. Nándorfehérvár felmentésére az itáliai kapisztráng János, ferences szerzetes, keresztes haderőt is toborzott. Seregéhez elsősorban jobbágyok csatlakoztak, körülbelül 25-30 000 fős hadseregről beszélünk, amit kapisztráng összetudott verbúválni a magyar királyság területén. Hunyadi harcedzett banderiális csapatokkal közeledett, kb. 10 000 fővel, és a folyón lévő török ostrom sáncot, vagy úgynevezett hajózárat kellett ahhoz első körben áttörnie, hogy be tudjon jutni a Nándorfehérvári várba. Na már most ekkor azért elég keményen zajlik már a Nándorfehérvári várnak az ostroma török oldalról. Szilágyi meg is üzeni Hunyadinak, hogy azonnali felmentő seregre van szüksége, vagy különben a Nándorfehérvári vár egy idő után el fog esni. Nem feltétlenül a vár gyengessége miatt, inkább az utánpótlás hiánya miatt, ugyanis a törökök hajózárral ellenőrzik a Nándorfehérvári vár előtti dunai szakaszt.
Ugye itt sokszor beszélünk ugye már, hogy Nándorfehérvári vár így meg úgy, de hogy ugye ez a mai Belgrád.
Így van, ezt én akartam is mondani, hogy igen, az a mai Belgrád területe. Így van. Hunyadi gyakorlatilag így belerohan egyébként a török hajózárba, és át is töri a török hajózárat, és bejut a várba. Na már akkor a török csapatok fülébe jut, hogy Hunyadi a várban van, és ez abszolút egy félelmet generál az oszmán haderőben. Ennek ellenére egy lelkesedés pedig a magyarok körében, hogyan a híres török velő Hunyadi a várban tartózkodik, újra feléled a tűz, a harcedzettség a nándorfehérvári védőkben.
Ez egyébként elképesztő, hogy ő ennyire hírhett törökverő volt, hogy tényleg összerosálták magukat a törökök a hallatára.
Így van, tehát azért Hunyadinak, Hunyadi Jánosnak a személyiség egy olyan erőt képezett akkor a Magyar Királyság területén, hogy azok külön tanulmányokat inspiráltak. Tehát ezt a fia is örökli. Tehát Hunyadi Mátyásnak is az ország, amit felépít, csak az ő uralma alatt létezik. Tehát, hogy ezt nem tudják átvenni utódai. Tehát nem fog működni, mert az annyira személyhez kötött. Ugye Hunyadi Jánosnak is a megítélése, a kormányzói tisztsége, az, hogy Ötödik László nem mert fellázadni azért Hunyadi ellen, az mind Hunyadinak a személyiségéhez köthető.
Térjünk vissza a csatához, mert ugye az még nem ért véget.
Így van. A román lőtt vár elleni általános török roham visszaverését már ekkor Hunyadi irányítja a várból, ugye Szilágyi Mihály helyett. Másnap Kapisztráng keresztesé átkenek a Száván, és váratlanul egyébként rátámadnak az oszmán törökökre, belerohannak az oszmán táborba konkrétan. Viszont ez olyan lelkesítően hat a nándorfehérvári vár védőinek, hogy ők is csatlakoznak ehhez a rohamhoz. A kibontakozó harccal egy időben Hunyadi a várból kitörve gyakorlatilag egy ellentámadás kezdeményez, és elfoglalja az ostromlók ágyú sorát. Tehát innentől kezdve, hogy megakadályozza a várfal folyamatos bombázását, amit elég jól csináltak egyébként a törökök.
De itt közben egy háromszoros túlerőről beszélünk.
Így van, tehát itt egy minimum másfélszeres, de inkább két-háromszoros túlerőről van szó törökök javára. A magyarok egyébként nagyon jól ki tudták használni magát a nándorfehérvári várat. Tehát jól meg volt szervezve a védelem. Tehát ott itt a kulcs a magyar győzelemhez a nándorfehérvári vár volt maga, amit megfelelően használtak ki. Összességében a csata magyar győzelemmel és török vereséggel zárul, a szultán éppen hogy el tud menekülni a nándorfehérvári csata helyszínéről 1456-ban.
És itt a csatával kapcsolatban van egy legenda, Dugovics Titusnak a személye, aki egyébként nagy valószínűség szerint nem létezett. Most azt olvastam nemrég, hogy valószínűleg egy 19. századi nemesnek az őse lehetett, akiről formálták az ő személyét, vagy alakját. A legenda úgy szól, hogy egy török már éppen kitűzte volna a zászlót a várra, amikor Dugovics Titus megragadta őt és a mélybe rántotta, hát kvázi feláldozó önmagát is, mert ketten zuhantak a mélybe és haltak meg, de hogy ez annyira fellelkesítette a magyarokat, hogy adott egy újabb löketet, és így ez hozzájárult a győzelemhez.
Igen, és talán ezt legtöbben a Wagner Sándor festményéről ismerhetitek, ami egy nagyon híres festmény, és ugye ki van állítva a Nemzeti Galériában is.
Illetve van még egy, hát mondhatni tévhit, ami ide kapcsolódik, ez pedig a déli harangszó. Ugyanis sokan úgy gondolják, és ez a közhiedelemben elterjedt vélekedés, hogy a déli harangszó az a nándorfehérvári diadalnak szól, de hogy ez valójában nem így volt, hanem az akkori pápa elrendelte, hogy többször harangozzanak, és ez emlékeztesse a keresztényeket azért, hogy imádkozzanak a kereszténység megmaradásáért, a törökök elleni sikeres harcért. Ezt az úgymond imabullát a pápa még a nándorfehérvári csata előtt adta ki, 1456. június 29-én, azonban ez a magyarokhoz csak később jutott el, és ők annyira örültek a sikernek érthető módon, hogy összekapcsolták, hogy a déli harangszó az az ő győzelmüknek szól. Tehát innen látszik, hogy eredetileg nem ez volt a pápa szándéka, azonban az egyház fő augusztus 6-án, az úr színeváltozásának a napján, ekkor szerzett hírt a győzelemről, és ennek ő annyira megörült, hogy ezt a napot az egész kereszténység számára egy kötelező ünnepnappá tette.
Tehát általános tévhit az, hogy azért harangozunk, mert a nándorfehérvári diadalt megnyertük, de én emlékszem, hogy nekem is ezt mesélt az anyukám, amikor kérdeztem, hogy miért harangoznak délben. Sőt, volt egyébként, lehet, hogy az alaptörténelmi tudásomat volt egy ilyen kifestő, ilyen kis rajzos sorozat, ilyen könyvsorozat, és ott például volt Hunyadi Jánosról szóló ilyen 20 oldalas kis történet is, amit ki lehetett színezni, és ott is ez volt az utolsó oldalakon a végkövetkeztetés, hogy hát igen, nyertünk, úgyhogy harangozunk, és hogy ez ennek az örömére van.
Hát az örömére lehetett abszolút, de itt nem kifejezetten a nándorfehérvári csata, hanem ugye a kereszténység megóvásához kapcsolódik harangszó, így nagy általánosságban ez szerintem megállapítható. Ugyanakkor az viszont nem volt tévhit, hogy a nándorfehérvári diadal egy hadászati sikerként könyvelhető el a magyar királyság történetébe minden szempontból, viszont arra azért már nem volt lehetőség és erőforrás sem, hogy a menekülő szultáni csapatokra még egy vereséget mérnek a magyarok, és sajnos itt a nándorfehérvári várban kirobbanó pestis járványnak lesz az áldozata Kapisztráng János mellett Hunyadi János is.
És arról mit tudsz mondani, csak most így hangosan gondolkozom, hogy Hunyadi János, ugye a magyar történelem egy fontos szereplője, de valahogy úgy érzem, hogy mégsem hangsúlyozzák ki az ő szerepét annyira, vagy nincsen annyira nagy magyarok közé beemelve, mint sokan mások, vagy legalábbis úgy érzem. Tehát mit tudom én, Dózsáról szerintem ugyanannyit beszélünk, mint Hunyadi Jánosról. Ugyanúgy terek is vannak róla elnevezve, mondjuk ez lehet, hogy inkább a rendszerváltás előtti időszak és a népfelkelő képpel párosítható, de érdekes számomra, hogy most nekem ebből az adásból az derült ki, hogy ő azért itt egy hatalmas karaktere volt a magyarság megvédésének.
Abszolút igen, tehát hogy ez a Dózsa Györgyféle parasz, hogy legjobb példa a kommunista történelem oktatásra. Tehát a Rákosi Kádár korszaknak ez egy abszolút hozománya. Tehát ez a parasztháború, meg ugye a népfelkelés az ország és a hatalom ellen, ez ugye tipikus marxista vonalat képvisel, és valóban egyébként szintén a kommunista történeti írás Hunyadi szerepét valóban egyébként lecsökkenti.
És arra mi lehet az ideológia magyarázat a lecsökkentésére?
Hát a lecsökkentésnek a magyarázata főleg az, hogy nem jogosan birtokolt ilyenfajta tisztségeket, illetve a bárói felsőbb rétegek támogatása szintén az ugye a kommunistáknak nem egy annyira megfelelő irányvonal. Az, hogy a mai történeti írásban azért Hunyadi azért jobban van hangsúlyozva már, mint Dózsa György mondjuk.
Aha. Meg itt lehet, hogy volt egy olyan párhuzam is, hogy ő is kormányzó, meg Horthy is, és akkor hát, hogy a kormányzók azok.
Hát előfordult, mert Horthy és Kossuth sem volt épp a kommunista történetírásnak a kedveltje.
Ezek mind nagyon érdekes dolgok, de most legyünk kicsit gyakorlatilasabbak, és azt kérdezem most tőled, Marci, amit minden tétel végén szoktam, hogy milyen feladatokkal lehet számolni ebben a témában.
Ennél a témánál én mindenféleképpen térképes feladatokat tudok elképzelni az érettségén, tehát ezt a tételt úgy hallgassátok, jegyzeteljétek, és majd tanuljátok meg, hogy az atlaszt mellé nézitek. Tehát mind a zsigmondi nikápolyi csatát, mind a déli végvárrendszert, mind a téli hosszú hadjáratot, a várnai csatát, a nándorfehérvári csatahelyszínét tudjátok azonosítani a térképen, hiszen ezek topográfiailag nagyon fontos adatok az érettségim.
Szuper! Köszönjük, hogy meghallgattátok, és találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!
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 Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.